Nem is olyan rég Székelyföldön a gyermeket nem csinálták, hanem ajándékba kapták. Ahogy jött a demokrácia, mi is megtanultuk azt, hogy lehet gyermeket csinálni. Holott ez hazugság. Korábban a gyermek az nem csinálás kérdése volt, hanem áldás kérdése, ajándék kérdése. Amikor a nő várandós lett, akkor azt úgy mondták, hogy áldott állapotban van. Gyermeket várt, áldott állapotban van. A demokráciában ezt úgy fogalmaztuk, hogy terhes. És az igazság az, hogy a szavaink, a szóhasználatunk bizonságot tesz arról, hogy miben vagyunk, miben van az emberiség, miben van a székelység, miben van a magyarság. Az, ami régebb áldás volt, az átokká vált. A gyermek átok lett. Miért mondom azt, hogy a gyermek átok lett? Hát azért, mert az, hogy az asszony terhes, az nem azt jelenti, hogy áldott állapotban van, hanem azt jelenti, hogy valami rossz történt vele, terhes. Terhek nehezedtek rá, ugye? Tehát átkozott állapotba került. Ez a következménye annak, amikor az ember úgy dönt, hogy megtanul családot tervezni, megtanulja nyugatról, hogy hogyan kell családot tervezni, és elhiszi azt, hogy az az ő döntése, az ő autoritása, hogy hány gyermeke szülessen. És ezáltal az ember átkot vesz magára. És az, ami korábban áldás volt, ugye az átokká teherré és átokká változik. Viszont, hogyha valamiképp az embernek a szívébe bekerül az igazság szeretet, kívánja megismerni az igazságot, kérdéseket tesz fel, akkor könnyen megértheti azt is, hogy miért mondták a nőre, az asszonyra régebb, hogy áldott állapotban van. Miért mondták azt, hogy a gyermek az Isten ajándéka, tehát áldás. Nem teher, hanem áldás, amit örömmel fogadnak. Miért volt szükség az áldásra? Az, hogy a nő meg a férfi, ugye gyermeket vártak, mert közösen várták azt, nem csak a nő várta, a férfi is várta, és áldott állapotba került a nő, azáltal a férfi is áldott állapotba került, ugye, mert hogyha az ő felesége, akivel ő ketten egy test, ugye, ha ő áldott állapotban van, akkor egyértelmű, hogy az áldás az átszáll rá is, ugye erről beszélt Pál apostol, hogyha valaki egy családban megtér Istenhez, Istenhez fordul és megismeri Istennek a kegyelmét, a Krisztusnak a beszédét, a Krisztusnak a lelkét befogadja a szívébe, azáltal áldás száll az ő családtagjaira is. Ami ugye az elején kellemetlen, mert ugye megbotránkoztató az igazság, nem szokványos, nem rutinszerű, semmi köze nincs a hagyományokhoz. Ugye az elején rossz, de mégis hosszú távon, nagyon hosszú távon, az örökké valóságban áldásos dolog az, hogyha valaki egy családban megismeri az igazságot, befogadja a Krisztus az ő szívébe, egészen pontosan az ő életét a Krisztusba, a Krisztus kezébe helyezi. Tehát áldás. Na de mit jelent az, hogy a nő áldott állapotba került? Vagy mit jelent az, hogy áldott állapotba kerültek a férjével együtt? Korábban nem voltak abban? Tehát hogyan kerülhetek én áldott állapotba, hogyha korábban is áldott állapotban voltam? Hogyha én korábban is áldásban voltam, akkor egyértelmű, hogy én nem mondom azt, hogy én most áldott állapotba kerültem azáltal, hogy a feleségem gyermeket vár. Így van-e? Tehát az, hogy a nő áldott állapotba került, azt jelenti, hogy korábban nem volt abban. Mert nem azt mondjuk, hogy a nő áldottabb állapotba kerül, hanem azt mondjuk, hogy áldott állapotba kerül. Tehát egy előző állapotból, ami nem éppen áldott állapot, ugye, főképp, hogyha veszekednek a férjével, meg bajok vannak, meg anyagi problémák, meg paráznaság, vagy bármilyen hűtlenség, vagy hazugság, vagy félrevezetés, vagy nehézség. Amikor a gyermek megfogan az anyamében, akkor hirtelen még a férfi is megfeledkezik, hogyha még van egy kis jó érzés benne. Benne annak idején nem volt. Megfeledkezik a hétköznapi problémákról, arról, hogy milyen problémák, milyen gondok voltak a kapcsolatban, a házasságban, és örül Istennek az áldásának. Tehát magyarul az, hogy a nő áldott állapotba kerül, azt jelenti, hogy korábban ő átkozott állapotban volt. Mit jelent az, hogy átkozott állapotban volt? Drága embertársak, mindenki és minden átkozott állapotban van, egész addig a pontig, amíg meg nem ismeri a mindenható Istent. És ennek az átkozott állapotnak a végső következménye, mint tudjuk, ugye a halál, a földi halál, és rosszabb esetben a léleknek a kárhozata, a lélek kárhozata. Tehát az, hogy átkozott állapotban voltunk korábban, vagy volt korábban, ugye hát az abban nyilvánul meg, ahogy az előbb is mondtam, hogy hát vannak viták, vannak nézeteltérések, anyagi problémák, féltékenység, kártékonyság, hazudozás, képmutatás, és így tovább, és így tovább, és így tovább, ugye. Sok minden jelen van egy kapcsolatban, viszont akkor jön az áldás, Istennek az áldása, Istennek az ajándéka, az átkot valamelyest ugye az eltörli, vagy pedig felülírja az új életreménység emberek. Amikor az asszony áldott állapotba kerül, akkor megjelenik abban a házban, abban a házasságban az új élet reménysége. Bejön Istennek az áldása abba a házba. Viszont nagyon fontos ezt valahogy felfogjuk, hogy amikor a nő áldott állapotba kerül, akkor ő az átkozott állapotból kerül áldott állapotba. És így megérthetjük azt, hogy miért van szükség arra, hogy a nő gyermeket szüljön, és a férfi dolgozzon a gyermekért, gyermeket neveljenek, és családot alapítsanak. Miért van szükség erre? Hát azért, hogy a férfi és a nő megmeneküljenek, hogy a lelkük megmeneküljön. Miért nem akarnak a mai emberek megmenekülni? Azért, mert nem is tudják, hogy bajban vannak. A legtöbb embernek nincsen úgymond baj tudata. Tehát benne vagyunk a bajban, és a baj az érlelődik bennünk mindaddig, amíg megbetegít és tönkretesz és elpusztít, viszont nincsen baj tudatunk. Érthető? Tehát van baj, baj az van, de nincsen baj tudat. Mert amikor találkozunk egymással, szia, hogy vagy, köszönöm szépen, nagyon jól, hát te, én is nagyon jól, köszönöm szépen, hál' Istennek. Hatalmas képmutatás történik minden szinten. Én korábban, amikor ezt először én tapasztaltam Amerikában, én nem hittem a szememnek és a fülemnek, hogy milyen képmutató az a nemzet, akit én imádtam és bálványoztam. És oda jutottunk, hogy sajnos itt Székelyföldön, a szülővárosomban, ugyanazt kell tapasztaljam, hogy az emberek teljes mértékben képmutatók, teljesen más képet mutatnak kifelé, mint ami van belül. És hogy igazából, ami belül van, arról nem akarnak tudomást szerezni. Belül mi van? Baj van, emberek. A legtöbb helyen belül hatalmas baj van, aminek a következménye ugye a betegség, a nyomorúság, a fájdalom, a halál és a kározat. De az embernek nincsen bajtudata, miért? Azért, mert mindenki szenvedélyes, hazudozó, mindenki képmutató, mindenki mást mutogat kifelé, mint ami belül van. Nincsen bajtudat, és nincsen bűntudat. Van bűn, emberek, bűn az van, de az ezotéria tagadtatja, a reiki, a jóga, a jóléti társadalom, a jóléti spiritualitás, az agykontroll, a pozitív gondolkodás tagadtatja az emberekkel a bűnt. De attól a bűn nem szűnt meg, nem szűnik meg, nem tűnt el a bűn, csak a bűntudat, emberek. Ezt fogjuk fel valahogy, hogy a bajnak a gyökere, a bajnak az okozója, a bűn, az nem szűnt meg. Az agykontrollal, a hollywoodi agymosással, a közösségi médiával, a képmutatással, a szenvedélyes hazudozással, hogy azt hazudjuk egymásnak, hogy jól vagyunk, és köszönjük szépen, nagyon jól vagyunk, hát te, és pozitívan gondolkodunk, és van illatos füstölöktető, és vannak ilyen különböző kiegészítők, ugye, játékok, amivel eljátszadozunk, amivel megpótoljuk a testi örömeinket, és azt hazudjuk, olyan tökéletesen hazudunk kifelé, hogy még mi is elhisszük. Tehát ezért, hogyha nekem van egy barátom, akinek én azt mondhatom, hogy köszönöm szépen, nagyon jól, akkor ő, mint közönség, asszisztál abban, hogy én hazudjak magamnak. Barátom meg, és szia Attila, hogy vagy? Jaj, köszönöm szépen, frankó, nagyon jól, és még szépen rájátszok, és elpoinkodok, és poénokat költök, mert én ezt megtettem, emberek, tehát én tudom, miről beszélek, én ezt megtettem. Poénokat költöttem, és színészkedtem, és teljesen spontán, ez már beleívódott a vérembe, a bűn beleívódott a vérembe, És minél többen megkérdezték tőlem, hogy hogy vagyok, és minél többször azt hazudtam, hogy jól vagyok, annál inkább elhitettem magammal, hogy jól vagyok. És jó vagyok, persze, nagyon jó voltam. Segítettem a vénasszonynak átmenni az utcán például, hogy mit tudom én. Vettem neki, vásároltam valamit, vagy adtam, segítettem bármilyen módon az embert, elhitettem magammal, embertársaimmal, hogy jól vagyok, és jó vagyok. Tehát megszűnt a bajtudatom, emberek a képmutatásom miatt, és a közönség miatt, a hazug képmutató barátaim miatt, akik asszisztáltak abban, akik közönség voltak számomra, amikor én azt hazudtam nekik, hogy jól vagyok, az ő segítségükkel, az ő közreműködésükkel, mint közönség. Mert nekem közönségre volt szükségem ahhoz, hogy szerepeljek, hogy elszerepeljem azt, hogy én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen, szuperül vagyok, egészséges vagyok, járok kondizni, hetente kétszer-háromszor maszturbálok, de még hogyha van lehetőség, akkor még paráználkodok is. Nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Tehát minél több hazug és képmutató barátom volt nekem, annál inkább el tudtam hitetni magammal, hogy jól vagyok, mert annál többször mondtam azt, hogy köszönöm szépen, szuperül, nagyon jól vagyok. Ó, ez a módszer annyira működik, és ez az új zene, ez a spirituális dalla, meg ezek a live zene, meg ez a illatosító, meg a hangulatfokozó, meg az ízfokozó, meg a gasztronómia, meg minden. Tehát elhitettem magammal, hogy jól vagyok, olyan alatomos és pofátlan módon, hogy arra még felhasználtam az én anyámat, az apámat, a testvéreimet, a barátaimat, mindenkit, akivel érintkeztem, mint egy képmutató hollywoodi színész, mindenkit felhasználtam arra, hogy én félrevezessem saját magamat. Őket nem biztos, hogy félrevezettem, mert lehet, hogy az ő lelküket, Isten jobban, szívüket jobban szorongatta, nem hitték el, hogy én annyira jó vagyok. Hiába voltam profi színész, nem hitték el, hogy annyira jó vagyok, és nem tudtam átverni őket, de magamat igen. Mert amikor én naponta elmondtam 5-szer vagy 10-szer, hogy jól vagyok, akkor én végén már saját magamat is meggyőztem arról, hogy jól vagyok. És ekképp eltűnt a baj tudatom. A baj nem múlt el, hangsúlyozom, a baj az nem múlt el. A baj továbbra is ott volt a szívemben, a lelkemben. És a bajnak az oka, a bűn, az sem múlt el. Viszont ami elmúlt, az a bajtudat és a bűntudat. Mind a kettő elmúlt. Nem volt sem bajtudatom, sem bűntudatom, ami ugye okozza a bajt. A bajtudatot. És így lettem én profi, szenvedélyes, képmutató, hazudozó, az élet ellensége, a saját lelkemnek az ellensége. Az, hogy az Úristen meg tudott szólítani, egyszerűen nem tudom felfogni, emberek. Nem tudom felfogni, hogy hogy van akkora könyörület, hogy létezik akkora szeretet és könyörület és irgalom, hogy egy olyan profi képmutatót, mint én, megszólítson, és megfogjon, és elhívja az életre, és elhívja a szembesülésre, arra, hogy szembesüljön azzal, hogy ő miben élt mostanik, és hogyan vált profi, mesteri, fokozatú, hazudozóvá, képmutatóvá. Szóval, mivel, hogy nincsen az embernek bajtudata, sem bűntudata, mind a kettő el van törölve, ezotéria, reiki, spiritualizmus, spiritizmus, jóga, metafizika, sámánizmus, tátosizmus, jóslás, asztrológia, asztronómia, mindenféle tudomány, pozitív gondolkodás, vonzástörvénye, ez mind arra van, hogy az embernek a lelkéből eltörölje a bajtudatot és a bűntudatot. Viszont akinek a lelkéből kitörlik a bajtudatot és a bűntudatot, az olyan, mint az autó, amelyiknek elromlik az a piros lámpa, ami jelzi az olajnyomást. És hogyha kifolyik az olaj a motorból, akkor a motor lesül, tönkre megy, teljesen használhatatlanná válik. Tehát amikor ez a hazug, sátáni spiritualitás, amiről én beszéltem az elmúlt napokban, és amiről írtam a Családi Tragédia című történetben, és amiről még írok, az a spiritualitás kiöli a biztonsági jelzőt, az olajlámpát tönkreteszi, kikapcsolja, elvágja a szálakat, ugye a hibát érzékelő szenzornak a visszajelzőjétől a lámpát, vagyis a szalagot elvágja. Tehát már nem jelez a motor, nem jelez a műszerfal, hogy a motorban problémák vannak, az olaj ki van folyva, alacsony az olajnyomás, tönkre fog menni a motor. Na ezt teszi a hazug spiritualitás, ami bejött Székelyföldre, ami korábban is ellen volt, ugye, mert az emberek régebb is jósolgattak, jártak javasnőkhöz, ugye, jó, javasoltak, ugye, jósnőkhöz, kávéból, meg különböző formában ingáztak, meg mindenféle módon jósolgattak, tehát, és volt eddig is hazudozás, és volt képmutatás korábban is, de ezt a New Age ezotéria megnövelte, megélénkítette. Na, ez történt sajnos nálunk, és ezáltal azt tette, hogy az emberekből kiirtotta egyrészt a bűntudatot, a bűn az továbbra is a lélekben maradt. A bűn továbbra is ott a szívedben, hiába jársz agykontrollra, hiába meditálsz, hiába hallgatsz kellemes zenét, light zenét, hiába szaggolsz füstölöktetőt, ilyen illatos indiai füstököt, továbbra is a bűn benned van, de a bűntudat az ki van írtva belőled. Maga a sátán, az antikrisztus a bűntudatot kiírtotta belőled, maradt a bűn. Ami bajt okoz, viszont baj sincsen, legalábbis szerinted nincsen baj, mert a bajtudat is ki van belőled írtva. És mivel, hogy nincsen bajtudatod, ezért nem érted azt, hogy miért mondták régebb azt, hogy Isten megáldotta az asszonyt. Persze, tettek ők is valamit értem, mert ugye hát őket különösebben nem kell győzködni, tényleg értem, mert hamar összefeküdtek egymással, ugye a bujálkodás, a testi kívánság hamar összehozta őket. Viszont régebb mégis azt mondták, hogy az asszony áldott állapotba került. Áldott, áldást kapott, és miért áldotta meg az Úristen az asszonyt gyermekkel, és a férfit is gyermekkel, a családot gyermekkel? Azért, mert hatalmas bajban voltak, és akkoriban még volt bajtudat, tehát tudták azt, hogy ott vannak problémák. A férfi egyre ritkábban most lábad, bűzlik a lába, bűzlik a pofája is, mert szereti az alkoholt, jobban szereti a barátait, mint az asszonyt, és így tovább, és így tovább. Tehát voltak különböző problémák. Tehát akkor még volt baj tudat, és amikor jött Istennek az áldása, akkor érezték, hogy igen, na végre Isten megkönyörült rajtunk, adott nekünk gyermeket, az átkozott állapotunkat megpróbálja a gyermek segítségével meggyógyítani, eltörölni, tehát visszaállítani minket az élet rendjébe. De mivel, hogy eltűnt a bűntudat és a bajtudat, Istennek az áldása most már nem áldás, mert átok, hanem átok, mert az asszony meg fog hízni, nem fogja kívánni annyira a szexet, nem lesz annyira perverz, nem lesz olyan étvágya a szexhez. A férfinak kell maszturbálni, aztán majd megmagyarázza azt is, hogy hát mivel, hogy az asszony nem akart szexelni, akkor már teljesen jogos, hogy elmenjek és megcsalom, és így tovább, ugye. Ez történik. És így ugye a gyermek az átok lett. Az, amit Isten áldásként adott a székelynek, a magyarnak és az egész világnak, átokká változik, emberek. Borzalmas. Erről még beszélni is félelmetes és borzalmas, hogy hogyan változik a gyermek Istennek az áldása, aki azért jön, hogy visszavezesse valamiképp az asszonyt, a férfit az ártatlanságba, a gyermeki korba, ugye, mint ahogy régebb ez megtörténhetett a nagyszüleinkkel, hogy ugye, hát például nagymamámmal neki 7 gyermeke volt, 20 unokája, és az ő férjének ugye szintén ezért Isten valamiképp megkönyörült rajtuk, és visszavezette őket az ártatlanságba. És amikor a testük meghalt, ők már ártatlan állapotban voltak, mint a gyermekek. Ők már nem azon gondolkodtak, hogy a szomszédasszonynak jobb a testalkata, meg jobban tud táncolni, meg ki tudja, hogyan tud szerelmeskedni. Ők már nem ezen gondolkodtak, mert ők visszalettek vezetve Isten kegyelme által az ártatlanságba. Return to innocence. Ugye ezt mondja az Enigma, van ez a zenekar. Vissza az ártatlanságba. És ezt érte el a mindenható Isten, mert régebb nem volt biblia ismeret, idő se volt bibliát olvasni, dolgozni kellett. Úgy az, mint a férfiak meglettek törve a törvény által, a kemény munka által, a gyermeknemzés által, a gyermeknevelés által. és így szépen lassan, akikben volt szelídség, ahogy mondja Jézus, visszakerültek az ártatlanságba, és nem meghaltak 90 évesen, hanem megboldogultak. Veled mi lesz? Veled mi lesz? Te meg fogsz-e boldogulni? Mi az esélyed arra, hogy megboldogulj? Van-e esélyed arra, hogy megboldogulj? Szerinted? Szerinted van? Miért? Azért, mert az agykontroll az működik. Be van nyomva a Facebook által, a közösségi média által, YouTube által, Pál Feri atya meg a társai által, beléd van nyomva a fertő, az agykontroll, és úgy érzed, hogy hát szerinted te ahhoz képest nem voltál rossz ember, ahhoz képest jó ember voltál, és szerinted, hogyha meghalsz, akkor te boldogan fogsz távozni, de nem, de fennáll a veszély, hogy becsapod magadat. Miért? Azért, mert, mint mondtam, el van törölve a bűntudatod, maradt a bűn, és el van törölve a bajtudatod, maradt a baj, maradt a baj. Kaptam egy erőteljes tanítást, egyszer már megpróbáltam felvenni, és hát nem sikerült. Azaz sikerült, viszont úgy éreztem, hogy ez nem teljesen tiszta. Tehát a tanítás sokkal többet érdemel, mint ahogy én akkor azt el tudtam mondani. És most Isten segítségével megpróbálom újból elmondani, hát ha valamiképp valaki meg fogja érteni azt, hogy Isten mit próbált kommunikálni azzal, hogy ahhoz, hogy egy ember megmeneküljön, egy asszony megmeneküljön, egy férfi megmeneküljön, 7 gyermekre van szüksége. 7-szeres áldásra van szüksége a mindenható Istentől, hogy az asszony vagy a férfi megmeneküljön. Nekem biológiailag 1 gyermekem van, gyakorlatilag meg egy sincs, mert nem vállaltam az apaságot, tehát mindennel szembe mentem, minden gonoszságot, mindent elkövettem. Annak érdekében, hogy valahogy valamiképp meglássam a pokol tüzét. Tehát nekem az esélyem zéró, valahol a zéró és a mínusz végtelen között van. Nincs, hogy megmeneküljek, emberek, ez az igazság. Mert Isten nekem megmutatta, hogy ahhoz, hogy egy ember, de vár ki a végét, mert van benne örömhír is, ahhoz, hogy egy ember egy asszony megmeneküljön, egy férfi megmeneküljön, 7-szeres minimum 7-szeres áldásra van szüksége. A gyermek, ahogy le van írva a teremtés könyvében, pontosan, ahogy le van írva a teremtés könyvében, az asszony megszüli a gyermeket. Átkozott állapotban volt, mert ugye ő már egyre inkább azonosult az ő testi szépségével, az ő csipőjével, az ő kebleivel, az ő hajával, az ő mosolyával. Ugye, tehát már átkozott állapotban van, mert egyre inkább a földiekkel, a rothadókkal azonosul, ugye? És ahhoz, hogy megmeneküljön, 7-szer kell szüljön minimum fájdalommal, és 7 gyermeket kell neveljen, hogy az ő lelke szabaddá váljon a hazug testi identitástól. És akkor mostan következzen a kép, amivel a jó atyánk tanított engemet, és próbálta elmondani, hogy hogyan menekülhet meg egy nő és egy férfi ebből az elbukott állapotból, testben ragadt, földhöz ragadt állapotból. Hát én ebben a történetben úgy voltam benne, mint szereplő, tehát magam előtt láttam egy fiatal nőt, és tudtam, hogy ő lesz az én feleségem. És azt is tudtam, hogy ez a fiatal nő, tehát éreztem egyértelműen, tehát bele volt helyezve a tudatomba, hogy ez a fiatal nő teljesen ártatlan, teljesen szűz, de nem annyira, nem úgy szűz, hogy hát ő valahogy úgy fogcsikorgatva visszafogta magát, hogy soha ne paráználkodjon, meg ne is gondoljon arra, meg nagy nehezen megtartottam az ő szűz hártyáját. Nem így volt ő szűz, emberek, nem. Hanem úgy volt szűz ez a női személy, úgy volt ártatlan, ahogy mutatta nekem a mindenható Isten, hogy nem is, még csak nem is tudott arról, hogy van olyan, hogy szex, tehát nem is tudta, hogy van ilyen. Nem tudta azt, hogy lehet maszturbálni, lehet örömet okozni magunknak. Ő ezeket mind nem tudta, tehát ő teljes ártatlanságban volt. És azt is tudtam, hogy én is abban vagyok, tehát ebben az álomképben én is teljesen ártatlan voltam. És tudtam, hogy ő lesz az én feleségem, és gyermeket kell vele nemzek. És amikor ezt én megtudtam, hogy ez az én kötelességem, én féltem, és nem akartam, tehát nem, hogy kívántan, hogy jaj, alig valamit jót szexeljünk, nem, ilyen nem volt az én fejemben, emberek, mert én is ártatlan voltam. Nem úgy voltam ártatlan, hogy soha senkivel nem feküdtem le, de közben nagyon sokat maszturbáltam, és nagyon sok filmet néztem, nem. Hanem egyszerűen nem is tudtam, hogy van olyan. És értettem én abban az álomban, abban az álomképben, hogy Isten nekem megmutatta, hogy hogyan történt régebben a gyermek nemzés, én értettem azt, hogy a férfi és a nő ezt kötelességből csinálják. Tehát ez valamilyen mértékig a harmadik világ országaiban történik most is, és nálunk viszont például Romániában és Székelyföldön is a cigányoknál valamilyen szinten, valamilyen mértékig történik. Ezért a cigányok köreiből sokan, vagy sokkal többen fognak megmenekülni, üdvösségre jutni, mint a magyarok, a székelyek, a modern nyugat-európai emberek köreiből. Ez teljesen biztos, semmi kétségem, semmi kételjem nincs afelől, hogy ez így van. Teljesen biztos, hogy a cigányok az egyszerűbb emberek köreiből általában sokkal többen fognak megmenekülni. Ezt mondta Jézus, minden szava alátámasztja ezt egyébként Jézusnak. Tehát ott állok házasság előtt ebben az álomban, azt a össze fogok házasodni avval a nővel, avval a fiatal hölgyel, és tudom, hogy nem gyermeket kell vele nemzek, és félek, és nem akarom. Majd, hogy nem undorodom attól, nem akarok én vele gyermeket nemzeni. Egyszerűen. Mert nem volt az belém elültetve. Tehát én is teljesen ártatlan és szűz voltam, és ő is az volt. Tehát én kötelességből kellett volna ezt csináljam. És egyáltalán nem kívántam, nem akartam egyáltalán. De tudtam, hogy az nekem kötelességem. És ráadásul nem csak egy gyermeket kellett volna nemzünk együtt, hanem hetet. És le voltam teljesen döbbenve, hogy ez hogy lehetséges? Vagy minek annyi gyermek? Vagy hogy miért kell ezt csinálni? És álomban, tehát még mielőtt fel, csak hogy halljátok és értsétek a mindenható Isten dicsőségét, hogy ő hogyan tanít, hogy mennyire egyértelművé teszi az ő szavát, az ő kijelentéseit. Elmondom azt, hogy már álomban kaptam a megértést, már álomban, nem kellett felkelkozás, hogy vakarjam a tarkómat, meg a térdemet, hogy akkor most vajon ez mit jelent, mit akar üzenni, és elkezdek ottan spekulálni, meg a barátommal beszélgetni, hogy szerinted ezt jelenti, szerintem nem. Már álomban kaptam a mindenható Isten kegyelméből a kijelentést, a megértést, a hatalmas megértést. Így képekben, lélekben a mindenható Isten megmutatta nekem, hogy amikor ez a hölgy benne megfogan a gyermek, és megszüli az első gyermekét fájdalommal. Először ugye megtörténik a gyermek nemzés, ott ugye lesz először fájdalom és vér. Tehát kell pont, ahogy régebben ez volt, ugye, a náci éjszaka után, és megfogan a gyermek, és jön a gyermek, akkor fájdalommal fog szülni, de amikor megszült a gyermekét, el fogja felejteni a fájdalmát, mert Isten megáldotta őt, és új élet jött a házba, az élet frissessége, a gyermetegség, a gyermekiség bejött a házba, és az asszony örül a gyermeknek, persze a férfi is, és ragaszkodik az ő gyermekéhez, ölelgeti, babusgatja, gondozza, ápolja, de még a férfi is. A férfi is örömmel megy és dolgozik, érte? Kinn az erdőn, a mezőn, nem egyszerű munkával, nem számítógépes munkával, hanem kemény munkával, kevés étellel, de tudja, hogy az ő a családjáért dolgozik, a gyermekért dolgozik. És utána jött a következő gyermek, és azt mutatta az atya, hogy ahogy megfogant a második gyermek, és megszült a második gyermeket, az elsőtől valamennyire eltávolodott az asszony, és ragaszkodott a második gyermekhez, és amikor jött a harmadik gyermek, a másodiktól is valamennyire eltávolodott, és ragaszkodott a harmadikhoz, ugyanígy a negyedikkel, ötödikkel, hatodikkal és a hetedikkel. És azáltal, hogy ő fogadta a gyermeket, majd elengedte, majd ismét fogadta, és megint elengedte, majd ismét fogadta, és megint elengedte, ez a nő megtanulta a fogadást és az elengedést. Tehát ő már nem ragaszkodott sem az elsőhöz, sem a hetedikhez, hanem ő szabaddá vált. És dolgozott, ugye, tehát nevelte őket, főzött rájuk, mosott rájuk, mindezt örömmel tette, de ugyanakkor, amikor ő ezt végigcsinálta, utána ő már nem akart tovább lenni a testben, hanem megtanulta a testet elengedni, a hazug testi identitást elengedni, és fel volt készülve arra, hogy megboldoguljon emberek. Ezzel van írva a Teremtés könyvében, de senki nem érti, mert vallásosan van magyarázva minden, babonásan van magyarázva minden. Régebb nem kellett magyarázni, mert az emberek élték, most kell magyarázni, mert az emberek nem élik. Én sem éltem, ezért magyarázom, és Isten könyörüljön rajtam, hogy valamiképp én is megláthassam az ő arcát, hogyha jön az idő. Bármi is legyen az ára, fél szemmel, fél lábbal, fél karral, bárhogy is történjen, valamiképp megtörténjen az, hogy meglássam az atyám arcát, aki nem engedte, hogy az én lelkem elveszten a Seolba. Engemet bűnös, kártékony embert, gyilkos embert megszólított és életre hívott. Tehát, és a férfi persze, ugye, ahogy le van írva a Teremtés könyvében, amikor Isten úgymond elmondja, hogy amúgy már a Teremtés könyvében le van írva, hogy ők áldozatok alatt vannak. Tehát azáltal, hogy ők ugye férfivá és nővé váltak, a testtel azonosultak, ők már áldozatok alatt voltak, ugye. És le van írva, hogy az mit jelent. De az áldozatok emberek, ahhoz képest, ami van a világban, ahhoz képest az áldás. Tehát leírja, hogy fájdalommal fogsz szülni magzatokat, fogsz ragaszkodni a férjedhez, ő meg keményen kell dolgozzon, a homlok a verítékével kell megszerezze a mindennapi betevő falatot, és visszatérnek a földbe. Viszont, mint tudjuk, hogyha ezt tisztességesen csinálták, akkor a lelkük megmenekül. Aki ezt nem csinálta tisztességesen, mindig ilyen egér utakat, meg egér gyukakat keresett, meg mindent, hogy kikerülje a törvényt, azok az életükkel, a lelkükkel játszanak ma is emberek, ma is, akik ezt nem tisztességesen csinálják. Tehát a nő 7 gyermeket hordozott a hasában, 7 gyermeket szült, 7 gyermeket szoptatott, 7 gyermeket nevelt, 7 gyermekre mosott és főzött, és a férfi 7 gyermekért dolgozott az erdőn. Teljesen biztos, hogy amikor ő ledolgozta azt a nem tudom én hány órát, 10-et, 12-t, neki nem volt olyan problémája, hogy felhívta utána este a barátját, hogy te, barátom, úgy képzeld el, hogy megvegyeköt ez az önkielégítés függősége, egyszerűen nem tudok lemondani róla, egy muszáj egyfolytában, ilyen nem volt emberek, nem volt. Miért? Azért, mert a férfi törvény szerint tisztességesen csinálta azt, ami az ő dolga, és nem volt kísértve a test által. Ezért nem csak a nő, hanem a férfi is elszakadt a testtől. Már nem kívánt ő a testben lenni. Ő már nem kívánt a testtel azonosulni. A mai emberek bálványozzák, imádják a testüket. Narcisszizmus, tudom, mert én is benne voltam emberek. Imádtam a testemet, ugyanazt csináltam, mint a legtöbb ember, a legtöbb pervers disznó. Semmi benne vagyok külön senkitől emberek. Ezt nem úgy mondom, hogy én a földre szállt angyal, tudom, miről beszélek, mert benne voltam, és valamilyen mértékben most is meg tud kísérteni a dolog, sajnos. Tehát úgy a nő, mint a férfi, 7 gyermek nemzésével, tisztességes nevelésével el tudtak szakadni a testi identitástól mindenféle meditáció nélkül, templom nélkül, biblia nélkül, minden nélkül emberek. Ez történt, mert ez úgymond automatára volt állítva mindenható Isten által, és a legtöbb ember, vagy nagyon sok ember meg tudott menekülni, nem meghalt, mint gyilkos, mint tolvaj, mint rabló, hanem megboldogult emberek, megboldogult, és meglátta az örökkévaló Istennek az arcát. Amit szeretnék fokozottan hangsúlyozni, nem fokozatosan, habár fokozatosan is, de fokozottan hangsúlyozni az, hogy ennek a két embernek, akit láttam álomban, hogy a férfi az én voltam, és a nőnek csak annyi bűnük volt, hogy megszülettek ebben a fizikai testben. Nem volt más bűnük emberek. Valaki ezt fel tudja fogni? Tehát csak annyi volt a bűnük, hogy megszülettek ebben a testben, úgy nevelkedtek, ahogy ők őt nevelték, egyiket nőnek, a másikot férfinak, megnőttek a mellek, meg mit tudom én, különböző nemi szervek, meg minden. Tehát annyi bűnük volt, hogy testben megszülettek, testben éltek és a testtel azonosultak. Azon kívül semmi más bűnük nem volt. Tehát amit az Úristen nekem mutatott ebben az álomban, ebben a tanításban, az olyan személyekre vonatkozik, akik a lehető legnagyobb ártatlanságban voltak itt a Földön. Nem olyanokra vonatkozik, hogy egész életében kocsmázott, meg diszkóba járt, meg buliba járt, meg filmeket nézett, meg cserégette a párjait, meg maszturbált, meg spirituális tanfolyam. Nem ilyen emberekre vonatkozik, hanem ártatlanokra. Tehát 2 ártatlan személynek 7 gyermekre, 7 szentségre volt, 7 áldásra volt szükség, szüksége, hogy megmeneküljenek a testi identitásból, a rothadásból, hogy a lelkük ne kelljen leszen a sírba, hogy amikor meghal a test, ne kelljen a test rárothadjon a lélekre, emberek. Hogy a test ne kelljen rárothadjon, mert ez fog történni, ha sokat játszmázol a mindenható Istennel, a teremtőddel, és a saját lelkeddel és embertársaiddal, fennállnak a veszélye, hogy a tested meghal, és amikor téged temetnek, és ott a nyafonak a koporsó mellett, te benne leszel a testben, és a test rá fog rothadni a lelkedre. Ügyelj, ember, ne játszmáz, most térdelj le, amíg nem késő. Térdelj le, amíg nem késő. Mert ez sokkal borzalmasabb, mint ahogy azt én emberi szavakkal ki tudom fejezni. Nem tudom, azt, amit nekem Isten mutatott álomképekben, hogy milyen a kárhozat, azt is megmutatta nekem Isten, hogy milyen, amikor a test elég, amikor a test elkezd rothadni, és a lélek még mindig benne van. Tehát ugyanúgy élsz, mint korábban, csak a test már halott, nem tudod mozgatni. Az örömödnek az eszköze, amivel azt az indiai füstölt szívtat, és különböző pozitúrákban, meg különböző technikákkal okoztál örömöt magadnak, ugye, különböző módon, az a test el lesz tőled véve. Az örömnek maga az eszköze el lesz tőled véve, és te továbbra is létezel benne a testben. Miért a testben? Azért, mert te egész életedben a testtel azonosultál. Az, hogy a testtel azonosulsz már, az is bűn, ember. Hol tartasz még attól, hol tartunk attól, hogy megszabaduljunk, amikor már az is bűn, hogy a testünkkel azonosulunk. Nem az, hogy függők vagyunk a kávétól, vagy a cigarettától, az alkoholtól, a szextől, meg a különböző hobbiktól, meg a szenvedélyektől. Nem, emberek. Már az is, hogy én a járművel azonosulok, ez olyan, mint amikor a taxis nem tud kiszállni a taxiából, mert már össze van nőve vele. Ő azt gondolja, hogy az a Dacia az ő teste, nem, emberek. A lélek a szabad, de hogyha a lélek azt szokta meg egy életen keresztül, hogy a testtel azonosul, nem fog tudni kijönni a testből. A test bármikor meghalt, egy baleset következtében a test meghalhat. Vagy egy betegség következtében a test meghalhat, de továbbra is a lélek a testtel azonosul. Miért? Azért, mert nem kapta meg az igazi azonosságot, az igazi személyazonosságot Istentől, mert nem is kereste, nem is érdekelte. És mivel a testtel azonosult egész életében, nem tud kiszállni a testből, amikor temetni fogják és fogják énekelni azt, hogy megkörnyékeztek engem a halál félelmei, az ő fájdalmai körülvettek engem, ottan fogják mormolni az asszonyunk Szűz Máriát, akkor a testben leszel ember. Ezek félelmetes szavak, de hogyha nem hiszel, akkor térdelj le most, térdelj le, amíg nem késő, és fohászkodj, hogy te ezt ne kelljen megtapasztalt, amiről én mostan beszélek. Hogyha netán igaz, amit mondok, ne kelljen megtapasztalt, mert hogyha ezt te meg kell tapasztalt, akkor már abból nem lesz visz, ott már nincsen megtérés, ember. Számodra most jött el a megtérés ideje, a megtérés órája. Hogyha ezt meghalasztod, lehet, hogy még egyszer hozzád nem fog eljönni, és meg kell tapasztalt azt, hogy amit mondtam, az igaz, minden szó igaz ebből. Tehát ott tartunk, hogy az a fiatal férfi, az a fiatal nőnek csak annyi bűne volt, hogy ebben a testben megszületett és a testtel azonosult. És nekik volt, tehát a két ártatlannak, az ártatlan asszonynak és az ártatlan férfinak volt szüksége 7 gyermeknek a nemzésére, megszülésére, nevelésére, és fenntartására és gondozására, hogy elszakadjanak a testi identitástól, a hazug testi identitástól. Akkor mire van szüksége Bodó Attilának például, vagy neked, aki ezt hallgatott, a másik képmutatónak? Mire van nekünk szükségünk, emberek? Amikor egész életünkben színészkedtünk, és tettük a szépet, és teljes mértékben a testünkkel azonosultunk, és teljes mértékben kiöltük magunkból a bajtudatot, és a bűntudatot, tehát bűn az megmaradt, a baj, ugye, a bűnnek a következménye az is megmaradt, de úgy a bűntudatot, mint a bajtudatot megöltük magunkba. Ki fog, ember, téged megmenteni? Engem ki fog megmenteni? Ez a kérdés. Azért mutatta ezt a mindenható Isten, nem azért, hogy akkor most én fogjak neki, és kezdek gyermekeket nemzeni ebben a korban, ha bár Isten tudja, ha az az ő akarata is, és ezt adja nekem, akkor nyilván meg fogom tenni. Fogalmam sincs, hogy hogyan tovább, mi lesz tovább, meddig kell a földön éljek, és mi lesz az én üdvösségemnek, úgymond a záloga. Habár a legfőbb zálogát azt már megkaptam, emberek, azt én már megkaptam. Viszont nem tudom, hogy mi vár rám, meddig kell a Földön létezzek. Az igaz, Istennek az országáról beszélek, és így tovább, és így tovább. Tehát fogalmam sincs, hogy hogyan lesz, mint lesz. De a kérdés az, hogy ha két ártatlan személynek 7 gyermekre van szüksége, amúgykor beszéltem a kedves barátommal, azt mondja, akkor nekünk hányra van? Hány gyermekre van szükségünk? Törvényesen, a törvény szemmel, a törvény szerint van. Nekünk hány gyermekre, hány gyermek áldásra van szükségünk? Hány szentségre, hány ajándékra van szükségünk Istentől, hogy megmeneküljünk? 77-re. Egy olyan bűnös és parázna embernek, mint én. Ha az ártatlannak 7-re volt szüksége, akkor nekem 77-re van szüksége. Hogy az agyam ne járjon hülyeségeken, ne csináljak hülyeséget, ne gondolkozzak abban, hogy valakit megbántsak, megsértsek, valakivel versenyezzek, valakinek a nőjét ellopjam. Nekem 77 gyermekre lenne szükségem, jelképesen emberek. Hát akkor mekkora az esélyem nekem arra, hogy én megmeneküljek, hogy én szabad lélekként távozzak ebből a testből. Mekkora az esélyem nekem, valahol a zéró és a mínusz végtelen között van az én esélyem, emberek, arra megmeneküljek. Zéró és mínusz végtelen között. Azért mutatta meg Isten nekem ezt a tanítást éjszaka álomban, hogy megértsem, hogy mi az, hogy Krisztus, hogy ő mekkora ajándékot adott nekem, és az embereknek, akik őt befogadják, valamiképp be tudják fogadni, mekkora ajándék számunkra, és mennyire kell én hozzáragaszkodjak, mert nekem most lehet, hogy már nem fog összejönni, hogy 77 gyermeket nemzek, vagy akár 7 gyermeket is nemzek. Nekem az már kicsi a valószínűség annak, hogy ez összejön. Most ugye, körülbelül, hogyha élnék 90 évet, akkor most lennék az életem derekán, ugye, életem közepén. De ennek is ugye kicsi, emberileg főképp ugye, a figyelembe véve a mai körülményeket, kicsi az esély arra, annak, hogy én éljek 90 évet, csak akkor én nemzek 7 gyermeket, vagy éppen akármennyit. Kicsik az esély erre, drága embertársak. Úgyhogy nekem csak egy lehetőségem van. Ahogy Pál apostol mondta, ahogy én megkaptam az elhívást a Krisztustól, én nem nézek hátra. Én nem találkozok többet senkivel. Senkivel jóformán, emberek. Ahogy mondta Pál apostol, testtel és vérrel nem tanácskoztam. Nem hívtam fel Péter telefonon, te Péter, mi a véleményed? Én is beszélek az igaz, tegyek bizonságot az igazságról, Jézusnak a tanításáról, az evangéliumról, tegyek bizonságot. Péter, te ezt hogy látod? Nem. Azt mondja Pál apostol, én testtel és vérrel, sem a komámasszonnyal, sem a barátommal, sem a tesóval, senkivel nem tanácskoztam, hanem neki feszültem a célnak, és mentem egyenesen előre, mert az Úr Jézus, az én Uram, aki engemet nyomorultat, megváltott, és kifizette értem a váltságdíjat. Azt mondta, hogy aki az ekeszarvát megfogta, ne nézzen hátra, mert aki hátra tekint, azok után, hogy megfogta az ekeszarvát, nem méltó a mennyek országára. Ez az álom, ez a hatalmas tanítás, amit kaptunk, nem csak én kaptam, hanem te is. Isten kegyelméből arra van, arra adatott, hogy megértsük a Krisztus fontosságát, az ő beszédének, az ő szavainak a fontosságát, és a hozzávaló hűségünknek a fontosságát, hogy valamiképp elkerüljük a tüzet, emberek. Mert az Úristen azt mutatja az ő profétái által, az ő gyermekei által, hogy egyre csökkennek a modern embernek az esélyei arra, hogy megmeneküljön. Ahogy Jézus idejében 10 leprásból csak egy menekült meg, úgy 79-ben Howard Pittman látomása és látása szerint, amikor ugye meghalt, és Isten neki megmutatta, hogy mi történik a valóságban, ő azt látotta, hogy 79-ben, emberek, 79-ben hangsúlyozom, 2000 emberből 50 léphette át az élet, az örök élet küszöbét, a többi ment bele, esett bele a szakadékba, a feneketlen tüzes tóba, a kénkővel égő tüzes tóba, emberek. Jelképesen, vagy akár szó szerint is. Ez 2,5%. 2000-ből 50, 2,5%. Jézus idejében volt 10%, mert a 10 leprásból egy megmenekült. 79-ben 2,5% volt a megmenekültek aránya. Mi lehet most, emberek? Mi lehet most, amikor az embernek a házában van minimum 2 képernyő, a televízió és a telefon képernyője, azon kívül még van a számítógép, meg rengeteg közösségi média, csak úgy ömlik, mint a vízesés, úgy zuhan be a házába a moslék, a hazugság, az okkultizmus. Mekkora az esélye a mai embernek, amikor az Isten nevében, Jézus Krisztus nevében szóló vallások is teljesen mind meg vannak fertőzve, ezotériával, New Age-el, hinduizmussal, okkultizmussal. Mekkora az esélye a mai embernek, a mai léleknek, hogy megmeneküljön. Amikor az embereknek a zöme 50 évesen, 60 évesen, 70 évesen, de még 80 évesen is még mindig a testiséget élteti, azt tuningolja, azt táplálja, a testtel való azonosulást eteti és élteti és táplálja. Mekkora az esélye a mai embernek 2024-ben a mai királyoknak, hogy megmeneküljenek, akik teljes mértékben a testtel, a testi léttel azonosultak, hogy szabadon tudjanak távozni az örök hazába, mint gyermekek, mint megtisztult gyermekek. Mekkora az esélyük? Azt tudnám mondani, hogy ez a hatalmas tanítás, amit most végre is került elmondanom, amennyire sikerült, remélhetőleg, aki ezt hallotta, meg is értette, és aki megértette, majd tovább is adja minél több embernek, hogy minél többen hallják. Hát, ha valahol a horog beakad és megmenekülnek. Úgy érzem, hogy most sikerült ezt elmondani, és érzékeltetni azt, hogy mekkora a tétje a földi életnek, és mekkora a reális esélye annak, hogy egy lélek megmeneküljön, és mekkora hatalmas ajándék, amit az Úristen adott nekünk Jézus Krisztus által, az ő tanítása által, az ő áldozata által, az ő váltságdíja által, az ő beszéde által, amire, hogyha nem figyelünk, mert az képes bennünk feloldozni a testet, a test tudatot, úgymond a bűnt eltörölni, a bűnt és a bajt eltörölni. Ezért adta mindenható Isten Jézust nekünk. És ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen nehéz egy mai embernek, egy mai léleknek megmenekülni, hogy legyen kellő bajtudatunk és bűntudatunk, emberek, mert hogyha az embernek csak bűne van és baja, és nincsen bűntudata és bajtudata, nem fog megmenekülni. A tűzben fog égni, emberek. A tűzben fog égni. Azt mutatta a mindenható Isten, hogy egy alkalommal, amikor egyszer megengedte, hogy haldokoljak. Szó szerint Isten megengedte, hogy haldokoljak. Tehát ugyanúgy, ahogy azt elmondják, hogy milyen meghalni, egyesek, ugye, akik erről beszámoltak, és akik ugye láttak haldokló embert, hidegveríték meg minden, ugyanaz velem megtörtént, emberek, félelmetes volt. Engedte a mindenható Isten, hogy érezzem a súlyát, hogy mekkora tétje van az én földi életemnek, az én döntéseimnek, annak, hogy én ragaszkodjak az élő Isten szavához, a Krisztus, a feltámadt Krisztus szavához ragaszkodjak, mekkoranak a tétje. Erről beszéltem ugye másnap, az a címe, hogy túléltem a halálomat. Abban a felvételben beszélek erről, elmondom, hogy milyen volt hadokolni. Ha jól emlékszem, abban a felvitelben is nem tudtam megállni, hogy ne sírjak. Sírva mondtam el, hogy milyen volt haldokolni, mert az Atyaisten úgy adta, hogy én megtapasztaljam, hogy milyen úgy meghalni, hogy a lelkem nem áll készen a távozásra. Emberek, borzalmas volt és félelmetes volt. És azt hiszem, hogy rá két napra beszéltem egy kedves barátommal élőadásban, Arankával, aki elmondta, hogy milyen volt, amikor egy egészséges albérlője, ugye ott lakott nála egy fiatal, viszonylag fiatal, középkorú inkább, talán 50 éves lehetett doktornő, orvosnő, a szeme láttára halt meg a saját szarában. Úgy, hogy azelőtt egy nappal Isten arra vezette őket, hogy beszélnek a halálról. Tehát Isten őt megkérdezte még egyszer, hogy nem-e akarnád újra gondolni az életedet? Elfogadnád-e tőlem az újra tervezést? És az orvosnő nem fogadta, azt mondta, hogy jaj, még ráérünk ezzel foglalkozni. Miért akarsz te ilyen fiatalon, kedves Aranka, ilyen fiatalon a halálról beszélni? Tehát ne beszélhet-e fiatal, tehát az élettel kéne foglalkozzál, az élet dolgaival kéne foglalkozzál. És ez a nő is egészséges volt, tehát orvosnő volt, ugye? És különböző ilyen egészség megőrző gyakorlatokat, meg tornát, meg mindent csinált, és elmondta ugye a barátomnak, hogy ő ezt szokta csinálni, ugye nem fogja zavarni, és mondta, hogy nem, nincsen se, nyugodtan csinálja. Csak ez eléggé meglepő volt, amikor másnap ugye ez az új vendég, az új albérlő, olyan szült mesztelenül szaladgál a házban, ki a WC-re, meg össze-vissza mindenfelé, mint egy őrült. mert eljött érte a halál. Ugyanúgy, azt, ahogy azt én megtapasztaltam, ezért az orvosnőjét eljött a halál, és semmit sem tudott tenni, és nem akart meghalni. És a meditáció nem segített, emberek. Nem tudta magát bemeditálni a nyugodtságba, a békességbe. Nem tudta megcsinálni azt, hogy békességgel nyugodtan tudjon távozni a testből, hogy felmenjen a mennybe, az atyához, hogy üdvösire jusson. Nem akart meghalni, remegett és könyörgött, hogy fogja az ő kezét. És a barátom hát fogta az ő kezét, miközben ugye leszarta magát, össze volt vegyülve a saját szarával, nem tudta őt megmenteni, és nem volt senki, aki őt megmentse. Pedig azelőtt egy nappal Isten felkínálta a barátom Ajkai által azt a lehetőséget, hogy tervezze újra az életét, gondolja újra, hogy nem lenne neki szüksége Isten kegyelmére, az ő megigazító szeretetére, de ő nem élt a lehetőséggel, emberek. Úgyhogy, amíg az ember jólétben van, és egészségben van, és jól lakott, és megvan mindene, van egy rakás képernyő a házában, meg van pénze, meg van felesége, meg van férje, meg gyermekei, addig az ember azt hiszi, hogy ó, minden oké, de azt mondja Jézus, hogy úgy fog jönni, mint a tolvaj, mint éjszaka a tolvaj, és a legtöbb ember nincsen felkészülve a halálára, és Isten nekem megmutatta, hogy milyen felkészületlenül meghalni. Néhány percen keresztül haldokoltam, éreztem, hogy leszarom magamat, ugyanatt, tehát minden szimptoma az volt, hidegveríték, remegtem, reszkedtem, nem tudtam mást, csak imádkozni. Nem is attól féltem a legjobban, emberek, hogy meg fogok halni. A legjobban attól féltem, hogy netán van a lelkemben valami mocsok, valami trágya, amit én magammal fogok vinni, és ami meg fog engemet akadályozni abban, hogy bekerüljek az életre. Az volt az egészben a legborzalmasabb. És ezt követően a mindenható Isten megmutatta, hogy milyen az elragadtatás, hogyan fogja ő elragadni az ő gyermekeit a földről, hogy milyen lesz az elragadtatás. Hát az mondanom sem kell, az dicsőséges volt, emberek. Nincsenek emberi szavak. Itt is sírhatnék, könnyezhetnék, mert az gyönyörűséges és dicsőséges volt. Megnyílt fölöttem az ég, így tudnám elmondani. Hatalmas világosságot, vakító világosságot láttam, és azt éreztem, hogy az szippant magába, tehát emel fel, és nem tudtam más mondani. Két dolgot mondtam, érdekes módon. Mint egy gyermek azt mondtam, hogy mennyből az angyal. Ezt mondtam, és azt, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, ezt így mondtam, és tudtam, hogy Isten engemet fel fogod emelni. Hát teljes szívemből kívánom, hogy a mindenható Isten valamiképp méltóvá tegyen nem csak engemet, hanem téged is, kedves hallgató, arra, hogy ezt valóságban megtapasztalt, hogy ne félve és rettegve kelljen átlépsz az élet és a halál küszöbét, és ne a pokolba kerülj, ami valóságos, emberek. A pokol valóságos, hanem ebbe a világosságba, amit én láthattam, akkor, amikor nekem Isten megmutatta, hogy milyen az elragadtatás. Az egészben, ami érdekes volt, akkor én nem tudtam gondolkodni, emberek. Tehát én utólag gondoltam vissza, hogy akkor én nem tudtam gondolkodni, ott már nem volt gondolatom nekem, nem volt úgymond saját gondolatom, ilyen én tudatom, a szó legrosszabb értelmében, ugye, hogy ki vagyok én. Azt a kérést tette fel nekem a mindenható Atya Isten, hogy akkor gondoltam-e arra, hogy akkor a testemmel mi lesz, mi fog történni a testemmel, hogy akkor most a testem is felemelkedett oda a világosságba, vagy pedig azt el fogják temetni. És a válasz az volt, drága embertársak, hogy nem. A kérdés is nonsense volt. A kérdés is nevetséges volt. A kérdés nevetséges volt. Tehát érthetetlen és értelmezhetetlen kérdés volt ez, hogy a testemmel mi lesz, mert engemet már nem érdekelt. Mert abban a világosságban, abban a fényességben megszűnt nekem a test tudatom. Én akkor már nem a testemmel azonosultam, nem a szakállammal, nem a mikrofonommal, nem a kendőmmel, nem a házzal, amelyben laktam, hanem tudtam, hogy én annak a világosságnak a része vagyok, és megyek haza a magasságos Istenhez, a mi atyánkhoz, az ég és a föld teremtőjéhez. És ezt nyilván Jézus úgy mondja, az írásban le van írva valamelyik evangéliumban, hogy amikor eljövök Atyám dicsőségében a szent angyalokkal. Na ezt mutatta meg nekem a mindenható Isten. hogy milyen, amikor eljön az Úr, ugye, eljön az Úr Jézus az Atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Az ő jelenléte, az a hatalmas fényesség, a bennem meglévő test tudatot kiégette. Ez olyan, mintha nekem valamikor régességen lett volna egy autóm, tegyük fel egy Cobra Merci, vagy akármilyen másik autóm, és egyszerűen elfelejtettem volna, hogy nekem valaha volt olyan autóm. Tehát engemet már nem érdekelt az, hogy nekem volt egy ilyen járművem, amelyik itt a Földön úgymond férfi testben volt, férfi test volt, hinnemű volt, meg nem tudom én, 1,80 magas, vagy akár mekkora. Nem érdekelt emberek. Mint ahogy amikor az ember vesz egy új autót, egy új járművet, aki szereti ugye az autókat, vesz egy új járművet magának, a régit elfelejti, a régivel nem foglalkozik, örül az újnak. Na úgy történik, úgymond a mennybe menetel is, hogy az ember a régit már nem sajnálja, mert látja az újat. Fog kapni Istentől egy másik járművet, úgy nevezi ezt, hogy megdicsőült test, fénytest, nem tudom. Nincsenek erre szavak emberek. És engemet már nem fog érdekelni az, hogy nekem volt egy ilyen járművem, amelyiknek fájtott a közepe, a dereka, meg az egyik kereke is fáj, egyik kiesett, a másik elmaradt. Nem, emberek, ez nem fog érdekelni. Persze azokkal, akik bemerítkeznek, akik felfogják, hogy mekkora a tétje a földi életnek, a döntésnek, a bűnökkel való szembesülésnek, a megtisztulásnak, a megszentelődésnek, akik ezt felfogják, azok megértik, hogy mit jelent, vagy meg fogják látni ezt a dicsőséges dolgot, amiben én kaptam egy ilyen rövidke betekintést, és érdekes módon, amikor én erről beszéltem, másnap egy kedves utitárs, egy gyermektárs, szintén, hát amikor ő hallgatta, mert ezt élőadásban mondtam, hogy milyen volt ez a mennybe menetel, az elragadtatás, és amikor hallotta, hogy erről beszélek, elkezdett sírni, zokogni kezdett. Miért? Azért, mert néhány nappal azelőtt ő is kapott egy ilyen álmot, neki is Isten megmutatta, hogy milyen a mennybe menetel, milyen az elragadtatás, és azt láthatta abban az álomban, hogy én előtte voltam, és én beléptem abba a fénybe, abba a világosságba. Meg volt szeppenve, hogy ennyi, akkor véget ért a földi élet, és ugye picit úgy félt, de ugyanakkor tudta, hogy jó helyen van, mert látta az, hogy én bementem abba a fénybe, abba a világosságba. Tehát kapott Istentől vigasztalást, hogy ne törődj, mert sokkal jobb vár rád, mint amit eddig valaha tapasztaltál, amivel eddig valaha azonosultál. Ezt az a gyermek sírva mondta a kedves barátjának, utitársának, mert Isten annyira megérintette őt, főképp ugye azáltal, hogy hirtelen ugye hallgatja az előadást, és én pont arról beszélek, amit ő látott álmában. Tehát Isten ilyen, így tesz bizonyságot magáról. Csak úgy zárójelben mondom, ezt a szemét én nem ismerem, soha nem beszéltem vele, lehet, hogy soha nem is fogok vele beszélgetni, teljesen mindegy, nem az a lényeg. Nekem sok utitársam van, sok barátom van, sok testvérkém van, itt a Földön, akikkel soha nem beszélgettem, de meggyőződésem, hogy el fog jönni az óra, amikor egy asztalnál leszünk, és aki felszolgál, az nem más lesz, mint az Úr Jézus Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt felszolgálta saját magát, a vérét adta értünk, hogy mi neken elveszünk, kifizette a váltságdíjat, kártérítést fizetett, a károkért, amiket én okoztam, kifizette a váltságdíjat, hogy ne én kelljen fizessek, mert hogyha én kellett volna fizessek, akkor nem lett volna nekem más, amivel fizessek, csak a lelkem. Ő fog felszolgálni, és az Atya. Ezek ugye gyönyörűséges képek, akár allegória, akár szó szerint is megállja helyét emberek, teljesen biztos, hogy az Úr Istennek gondja lesz arra, hogy megörvendeztesse az ő gyermekeit, akik mindvégig kitartottak mellette. És akkor most egy rövidke írást fogok felolvasni, amit az éjszaka adott a mi atyánk, csak azért, hogy nagyjából megértsük, hogy mi annak a záloga, hogy ez megtörténjen velünk. Azon kívül, amit a mindenható Isten Jézus Krisztusban kifizetett nekünk. Ugye a hűség, emberek, az, hogy én, ha megismertem őt, nem nézek hátra. Senki kedvéért, még a barátaim kedvéért sem, hogyha valaki azt kéri tőlem, a barátom, utitárs, tesó, bárki, nézek hátra, nem nézek hátra, emberek. Nem kísértem Istent. Nem kísértem. Hogyha ő nekem ad elhívást, hogy valakivel beszéljek, valaki bajban van, megteszem, amit megtehetek, de hogyha valaki úgy dönt, hogy visszamegy a régibe, én nem mehetek vissza már érte emberek, csak akkor, hogyha én arra kapok elhívást Istentől személyesen. Ha van földi otthonom, a mennyek országát nem hirdethetem. Kemény mi? Kemény kijelentés. Hogyha van nekem földi otthonom, a mennyek országát nem hirdethetem. Ha a lentit az otthonomnak tudom nevezni, hogyan beszélhetnék a fenti otthonomról? És hiteles lehetnék-e, ha megtenném, vagy inkább kétszívű, aki a földit otthonnak tudja nevezni, a földivel azonosul, nem pedig az égivel, nem a mennyeivel. Aki a földit otthonnak tudja nevezni, az automatikusan a földivel azonosul, nem pedig a mennyeivel. Aki pedig a földivel azonosul, és a földire tekint, hogyan beszélhetne a mennyeiről emberek? Lehetetlen. Ez ugye a képmutatás, a két színűség. Amikor én ragaszkodom a földi otthonomhoz, azt építem, azt díszítem, akár a testemet, akár a házamat, akár a házasságomat akarom még mindig megjavítani, és nem a mennyei otthonomat keresem, hogyan beszélhetnék én a mennyei otthonról, hogyha teljes mértékben a földire nézek, és a földivel azonosulok, és azt építem minden erőmmel, a rendelkezésemre bocsátott életerővel, életidővel, Istennek a lelkével építem a mulandóságot, a hiávalóságot, fölösleges olyan mértékben, amilyen mértékben Isten azt nem kérte tőlem. Akinek van földi otthona, úgy éljen, mintha nem volna emberek. Aki ezt nem érti, olvass el Pál apostol Korintusbeliekhez írt levelének az első részében, 7. rész, 29. bekezdés. Mit jelent ez? Akinek van földi otthona, úgy éljen, mintha nem volna. Azt jelenti, hogy a földi otthonát teljes mértékben Isten kezébe helyezi. Tehát akinek van földi otthona, most akkor azt nem kell leégetni, hanem egyszerűen el kell, tehát Istennek a kegyelmét kell kérni ahhoz, hogy elszakadjak attól, ne azzal azonosuljak, ne azt báványozzam, ne azért éljek, ne azt akarjam bővíteni, ne azt akarjam kamatoztatni, ne azt akarjam emelni és díszíteni. Tehát úgy éljek, mintha nem volna, ha van feleségem, úgy éljek, mintha nem volna, hogyha van vagyonom, úgy éljek, mintha nem volna, és ne legyek képmutató, helyezzek mindent az Atya kezébe. Hogyha azt ő kéri tőlem, hogy adjam oda valakinek, adjam oda, ne gondolkozzak, mert a képmutatásom miatt, amivel átverem magamat, a lelkemet kockáztatom. Tehát akinek van földi otthona, úgy éljen, mintha nem volna. Mit jelent ez? Az, hogy a földi otthonát teljes mértékben Isten kezébe helyezi. Az ő akaratára bízza. Az, hogy a földi otthon nem egy olyan hely számára, ami felemészti az ő lelkét, hanem az imádság háza, ahol Isten akarata, életet adó igazsága meg tud nyilvánulni mások szabadulására. Tehát a földi otthonomat teljes mértékben Isten kezébe helyezem. Legyen az az én testem, az én házam, az én autóm, az én járművem, minden vagyonom, mindent Isten kezébe helyezek, hogy azokat is Isten használja. Akarja, akkor vegye el, akarja, adjon mást helyette, akarja, adja oda másnak, teljesen mindegy. Az ő kezébe helyezem a földi otthonomat, hogy ne a test is, a testnek élésnek a háza, a testi biztonság háza, a földi biztonság háza legyen az én otthonom, hanem az élő Istennek a dicsősége, avagy imádságnak háza, ahol meg tud nyilvánulni Istennek a tökéletes akarata és az ő igazsága mások szabadulására. Amennyiben ez nem így van, amennyiben én nem tudom az én földi otthonomat, a földi vagyonomat és mindenemet nem tudom Isten kezébe helyezni, a földi otthon elválaszt a mennyeitől. A földi otthonom a testemnek a biztonsága, a testemnek a dolgai, tárgyai, birtokolt tárgyai, a testi azonosságomnak a különböző eszközei még mindig elválasztanak engemet az igazi otthonomtól, a mennyei otthontól. Ez esetben pedig jobb hajléktalannak lenni, mint földi otthont birtokolni. Jobb hajléktalannak lenni, mint földi otthont birtokolni. Mert sok ember a földi otthona miatt fog elkározni. Sok lélek a földi otthona miatt fog kárba veszni. Emlékezzetek, mit mondott Jézus? Az ember fiának nincs hova fejét lehajtani. Ezt mondta ő. De azt is mondta, hogy aki elengedi az ő földi otthonát, az ő földi kincseit, az ő földi házát, testvéreit, meg mindent, az ő szaváért, a mennyek országáért, még itt a földön száz annyit kap. Még itt a földön száz annyit kap. Meg lesz mindene, amire szüksége van. És örökli a mennyek országát. És persze lesz üldöztetés is, mert a világnak nem fog tetszeni az, hogy te másképp gondolkozol, másképp beszélsz, másképp cselekedsz. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol a kincsetek van, ott van a szívetek is, ahol van a kincsetek, ott van a lelketek is, a szívetek is, a lelketek is. Hogyha az én kincsem a test, a lelkem bele van ragadva a testbe, ne adj Isten a test meghal, rá fog rothadni a lelkemre. Mi az én kincsem? Melyek a mi kincseink, emberek? Hol gyűjtünk mi kincseket? Isten azt mondja, többször bizonságot tettem arról is, ami Indiában történt velem. Isten bőségesen megadott mindent, pedig ott még nem ismertem sem a Bibliát, sem az evangéliumot, csak valamennyire a szívembe. És már ott Isten bizonságot tett, hogy ha az igazsággal foglalkozok, nekem mindenem megvan, kérés nélkül, emberek. Keressétek először a mennyek országát, és annak igazságát, és mindezek megadatnak néktek, mert jól tudja a ti atyátok, hogy ezekre szükségetek van, és megadja. Nem kell aggódjatok, nem kell a körmeiteket könyökig rágjátok, hanem egyszerűen csak foglalkozzatok az ő igazságával, a mennyek országával. És amire a földön szükség van, amire szüksége van a járműnek, a járműveteknek, egy garázsra, azt Isten megadja. Aki elengedi földi otthonát, Isten országáért, a mennyei otthonért, megnyerte az örök otthon ajándékát, és a földön is megkapja, mire igazán szüksége van. Aki pedig a földi otthonért dolgozik, sokat kell szenvednie, amíg végül megérti, hogy az igazaknak és az élőknek nem lehet otthonuk a hiába valóság, a mulandóság, a rothadás. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitesvérét, vagy nőtesvérét, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit, én érettem, és az én beszédemért, az én evangéliumomért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időkben, házakat, fitesvéreket, nőtesvéreket, anyákat, gyermekeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Sok elsőkből pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Kívánom, hogy sok utolsó, aki ezt hallja, ezt a felvételt, legyen első Isten örömében, és kívánjon mindent elengedni, örömmel Isten kezébe helyezni, hogy megnyerje az igazi kincset, az örök életet a Krisztus vére által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!